Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát megint nem kis fába vágtuk fejszénket, és a Tiszt Gerendi Zoltánné, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnerei, hogy először menjen neki Oroszországnak, mert adóvilág rovatunkba ide utazunk.
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát nem mirigylünk, ugye, hogy ennyi idő alatt valami összefoglaló zonzát hozzá nekünk Oroszországból, ez szép kihívás.
Először az országról röviden, de szerintem nagyon érdekes ország, és szerintem nagyon izgalmas a adórendszere is, meg egyébként a történet, ami ott van. Ugye hát földrajzilag azért tudunk néhány dolgot, főleg Magyarországon, Oroszországról, sokat tanultunk róla talán még a régi időkben, de szerintem ma is. Tehát a föld legnagyobb országa 17 millió négyzetkilométer, ami kb. 200-szorosa így kerekítve a Magyarországnak, tehát úgy kicsit úgy érzékeljük. De gyakorlatilag a lakosságát tekintve 147 milliós, ez a 9. csak a világon. Tehát azért mondjuk Banglades, Nigéria, Pakisztán, Brazília is megelőzi lakosságban. És GDP-ben meg a 12. Na most amit tudni kell nagyon röviden Oroszországról, tehát ilyen földrajzilag is, vagy ilyen ásványkincsek, vagy a föld ilyen ásványkincsének kb. 30%-ával rendelkezik. Tehát ez a nagy terület, ez nagy ásványi gazdagságot is jelent, és hát ebből ered az, hogy az oroszok a világ második legnagyobb olajexportőre, egy igazi energia, ilyen szuperhatalom, tehát az olaj, a gáz és az energia többi formája is, tehát nekik erőműveik is vannak. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, ahol meghatározóak, de beleértve még a fémeknél is, tehát a különböző speciális fémekben is borzasztó erős Oroszország. Tehát azt lehet mondani, hogy egy a föld leggazdagabb országa, a legnagyobb országa, és mégis a történelme okán gyakorlatilag nem tud a top 10-be bekerülni gazdaságilag. Ennek oka nyilván 80 év kommunizmusban van, tehát én azt most nem elemezném végig, hogy mi történt ott, mint ahogy tettük több országban, és 30 év változás, mert ez a perestroika után jött 30 év a 90-es évektől, ami így kerekítve most már 2019-ben 30 év, és ez majd Botond elmondja, hogy ez mit jelentett politikailag, de gazdaságilag ez egy óriási fordulat volt, ahogy láttuk azt is, hogy megjelentek az oligarchák, megjelentek az orosz vállalatok, ami önmagában szintén egy nagyon komoly történet, ugyanis a privatizáció, ahogy én olvastam, az nem egészen úgy zajlott, mint itt, tehát itt igazi tulajdonjogokat ezeken a volt állami, tehát itt a privatizáció nem nagyon jelentetett más, mint az, hogy ezeknek az üzemeknek a kezelői vagy működtetői jogát kapták meg, tehát amire én olvastam, ezek a cégek, ezek valamifajta speciális jogokkal rendelkeznek, akik ezeket megszerezték, a cégek működtetését illetően, de azt hiszem az egyik ilyen híresebb oligarcha, Gyeri Paszka mondta, hogy ha nem jól csinálják, akkor visszaveheti tőlük az állam. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ők ezeket az iparágokat fejik, működtetik, és ebből van a halatlan gazdagságuk, de igazából maga az állami befolyás az továbbra is nagyon erős, vagy az állami tulajdon döntő részben fenn is áll. Ez egyébként különböző tanulmányoknak is a tárgya folyamatosan, hogy mekkora az orosz állami gazdálkodásnak a mérete. Egy biztos, hogy elég jelentős, de hát ez ugye ott minden állami volt, tehát most amit visszaadnak, az gyakorlatilag nem is visszaadnak, mert nincs kinek visszaadni ennyi idő után, hanem ennek gyakorlatilag a működtetése egy teljesen külön kategória. Nyilván emellett vannak kisebb vállalkozások is, de azért azt hozzá kell tenni, hogy az ország ilyen földrajzi adottsága mellett de azok a fejlődő orosz cégek nem nagyon egész más éveken futnak, mint azok a cégek és azok az iparágak, amikről az előbb beszéltünk. Tehát Oroszország egy ilyen kettős rendszerben mozog, van az ő belső gazdaságuk, és vannak ezek az óriás cégeik, amelyek egyébként iparágakban meghatározóak, és ennek megfelelően az adózásuk is elég összetett. Most ha rögtön beleugorva és utána egy pár történetet színezve az orosz adózási környezet, azt kell elmondani, hogy egyébként nem rossz. Tehát Oroszországban, mint fogjuk látni, nem az adókulcsokkal van a baj, hanem egyébként majd a bizalommal van a fő baj. És én úgy gondolom, hogy ez nem is nagyon fog változni a közeljövőben.
Tehát de mármint úgy érted, hogy egy külföldi cég számára, aki szeretne mondjuk megvetni a lábát, tehát ott ugye akkor az van, hogy viszonylag oké a környezet, nagy a piac, de mi a bizalom kérdése az, ami érdekes lehet. Tehát egy külföldi cég számára nagyon klassz a környezet, nagy a piac, minden rendben van, viszont ugye a bizalom a kérdés.
Igen, hát volt egy pár olyan ügy, tehát majd gyorsan végfutunk az azon is, hogy meglegyünk, de volt egy pár olyan ügy, ami egyébként politikai ügy is volt, és igen nagy ügy volt ez a Ermitás Fond, meg a Jukosz, amelyik kifejezetten nagy port vert fel, és hát nemzetközi szinten is gyakorlatilag bírósági ügyek születtek ebből. De ami lényeges, hogy itt a Szergej Magnitsky ügy az, ami az Ermitás Fond kapcsán előkerült, és az gyakorlatilag egy ügyvéd volt, aki adóügyekkel foglalkozott, a FAN-nak csinálta az ügyeit, és hát gyakorlatilag ő áldozatul esett, tehát a börtönben halt meg, de nem látták el, azt hiszem ez volt az utolsó hivatalos. Most egyébként rehabilitálták, és talán idén vagy tavaly talán jóvátétel is, és meg is született, de egy biztos, hogy az orosz közigazgatás vagy állami igazgatás ilyen szempontból sokkal bonyolultabb, és hát ez a fajta biztonság ezeken a szinteken nem volt meg. Na most egyébként az adórendszer röviden végigfut a 20%-os az áfájuk, de a társasági adók is 20%-os, vannak persze kedvezmények, nincsen helyi iparűzési adók, az esziek meg 13%, ami igen kedvező. Bizonyos esetekben az lehet 35%, és egyébként egy kulcsos. Aha. Tehát röviden az orosz adórendszer igen jó, és még van egyébként egy ilyen, hát ilyen Katához, vagy ilyen volt Evához hasonló vállalkozói adójuk, ami 6%-os, és körülbelül a magyar forint átszámítva 11 millió forintig működik. Most azt kell tudni, hogy Oroszországban most a digitalizáció hatalmas tempóban halad, és ők is, tehát most azért szorozzuk meg az ország méretét, meg a populációt, mindent, ők is ráálltak az online kasszákra, tehát ők az orosz adóhatóság most már 90 másodpercen belül látja, ha a tranzakció történik, ami adóalapot érint. Tehát úgy néz ki, hogy ez a fehérítés ott is nagyon nagy üzemben halad, tehát mindenképpen azt lehet rá mondani, hogy ez egy nagyon komoly előrelépés. Gyakorlatilag az áfába, ott a gabonával, de hát minden ügye sokkal nagyobb hitettségű, mint Magyarországon, vagy sokkal nagyobb számukra játszák. Áfában voltak nagyon komoly visszaélések, különböző közvetítői láncokon keresztül, áfa szempontból az nagyon komoly, illetve hát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy most a holding modelleket támadják elég erősen, mert a külföldi részesedésekkel, főleg ezek az orosz gazdag orosz befektetéseknek egy része külföldi holdingokon keresztül van, és ezeket próbálják valahogy kontrollálni. Itt egyébként folyamatos a műsor ezekkel a cégekkel, ezekkel a emberekkel, hanem otthon, akkor külföldön, tehát amit talán ilyen sajtóhír volt, a Kerimovot, aki egy orosz, gyakorlatilag a Szulajmán Kerimov, azt a franciák vették őrizetbe 2017-ben adócsalás miatt, persze akkor az orosz állam felszüsszent, hogy ezt nem lehet csinálni, akkor gyakorlatilag folyamatos volt az, hogy tavaly azt hiszem, vagy tavaly volt a Danske Banknak egy óriási, azt hiszem 80 milliárd, nem 30 milliárd dolláros orosz pénzmosás ügye, tehát óriási pénzek mozognak, és azt mondják, hogy az oroszoknak egy jelentős hányada egyébként külföldön tartja a pénzét, és ez az országnak egy bizonyos problémája. Tehát a lényeg az, hogy az orosz adórendszer így lerövidítve is attraktív, tényleg kedvező. Úgy néz ki, hogy most már állami szinten rendelkeznek azokkal az eszközökkel, hogy az adóbehajtás hatékonysága jó. Egyébként azt mondják, hogy az a baj Oroszországgal, hogy ez a 80 év kommunizmus, és az azt követő 30 év nem törölte ki az agyakból azt, hogy az államtól úgymond szabad lopni, ezt ismerjük, uh-huh. mert mi is ebbe benne voltunk, de azért a 80 év több, mint ami gyakorlatilag, hát azt lehet mondani, hát majdnem 40 évünk, és ez azért ez egy elég erős pont. Tehát ott azért a fejekben rendet kellett csinálni, hogy az az államnak nem megfizetni, szóval az állam, az enyém, meg a miénk, meg ezek a kategóriák nyilvánok nehezebben álltak össze, és ezért is van az egyébként, hogy az oroszoknál a gazdagság, vagy ez a vagyoni egyenlőtlenség az szinte a legnagyobb. Azt mondják, hogy ők minden statisztikán kívül vannak. Tehát egy orosz gazdag az annyira gazdag, hogy csak na, viszont a szegény az meg nagyon szegény. Tehát gyakorlatilag önálluk ez a fajta társadalmi kiegyenlítődés biztos, hogy a jövőnek egy fontos pontja. De ha adóbevételek így haladnak, már pedig nem egy eladósodott állam, tehát gyakorlatilag aztán 13% körül mozog az államadóságuk, akkor azért szép jövő van még benne, de azért azt is látni kell, hogy ők az iparosodást nem úgy élték meg, és emiatt gyakorlatilag azok az iparágok, amiket látunk a Távol-Keleten és itt tovább, azok itt is jelen vannak, de méretükben és világgazdaságilag nem játszanak ilyen szerepet. De ez nem az adórendszerükön múlik.
Oké, hát figyeljük akkor az eseményeket, elég sok minden érdekes történik, és át fogunk menni most a külpolitikára, egy picit kapcsolva a gazdasághoz, legutóbb már Putyin elnök beszélt arról, hogy az olajkészleteket a világon egy kicsit vissza kéne fogni, de a szaudiakkal együttműködnek, úgyhogy ahogy mondtad, mint nyers anyag nagy hatalom is oda teszik
hát
a...
Hát ők a számbetúk.
Igen. Oké, Zoli,
köszönjük szépen, jó munkát, szép napot, szia!
Köszönjük nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszéltünk.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nos, hát megint egy szép nagy topik, ugye még mindig Oroszországnál vagyunk, és az ő politikáját, külpolitikáját elemezgetni, vagy röviden leírni, hát ez megint csak szép kihívás, mint ahogy Gerendi Zolié is az volt. Feledi Botond külpolitikai szakértő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Így van, Oroszország nem egy egyszerű falat, ráadásul azért hozzánk elég közel van, tehát most nem lehet nagy vonalakban lefesteni, hiszen mégis csak Magyarországhoz képest a szomszédországban egy háború zajlik.
Igen.
Ukrajnában, mai napig. Tehát ha innen indulunk, akkor itt ugye van egy befagyni készülő konfliktus 2014 óta, ami egyik oldalon ugye Ukrajnáról szól, hogy itt vajon lesz-e a föderalizációnak egy olyan következő lépése, amit a mostani új államfő egyébként szeretne, már is óriási politikai ellenállással találkozott, és vajon Putyinnak ez megfelele, jelenleg úgy tűnik, hogy a nemzetközi tárgyalásokat ezzel kapcsolatban leginkább Moszkva húzza. Tehát nem annyira sürgetik, hogy összejön ez a normandiai tárgyalóasztal. Nem látjuk, hogy itt közeltávú megoldás lesz.
És akkor vannak még a kihelyezett konfliktusok a Közel-Keleten, ugye?
Így van, és hát ha végignézzük az orosz határokat, akkor gyakorlatilag mindenütt valamilyen versenyszférában, versenyzónában vagyunk. Ugye az északi sarkon ugyanúgy, az erőforrásokért és a hajózási útvonalak ellenőrzésért, ugye Japánmal is megvan egy folyamatos konfliktus, Észak-Korea egy érdekes lehetőség az oroszoknak, leginkább a kínai-amerikai kapcsolataiknak a közvetett mozgatására. De hogy mondjak más példákat, azért igyekeznek ők mindenhol, tehát Venezueláról, amikor beszélgettünk és visszagondolnak a hallgatók, ott szintén ugye orosz jelenlétet láttunk a kínai mellett. Ez mostanára odáig ment, hogy a nyáron gyakorlatilag a legnagyobb venezuelai olaj exportőrré váltak az oroszok, és gyakorlatilag rajtok keresztül megy ki a venezuelai olaj, és ezzel nyilván a mostani Maduro rendszernek a legnagyobb pénzügyi támogatói is lettek. Nem kis borsot törve az Egyesült Államok orra alá, aki vezetőváltást akart volna elérni. És ezt, hogyha ha még tovább nézegetjük, ugyanígy most éppen a Fülöp-szigeteken az elnök Duterte, akiről leginkább a drogpolitikája kapcsán szoktunk hallani, ami hát a radikális szóval is csak finoman írható le, ő is rájött, hogy a kínaiak helyett inkább az oroszokkal a rossz nyelvtel fogja feltérképezni a szigetek körüli vitatott részeken lévő tenger alatti energiaforrás kincseket, mert hogy a kínaiakkal ez nagyobb kihívást jelent, túl közel vannak, lehet, hogy akkor már rögtön el is kérnék azokat a tengeri részeket, és az oroszok ezeket a lehetőségeket kihasználják. Ahol nagyon látványos az előretörés, és ezért akartam Ukrajnával kezdeni, 2014 óta nagyon sokat változott az orosz külpolitika. Tehát ez az ukrán konfliktus, ez mindenképp egy fordulópont, egy felismerés Moszkvában is, hogy sokkal több helyen kell mozgásteret növelni ahhoz, hogy sikeresek lehessenek. És elindult az afrikai felépítése az orosz jelenlétnek. Egészen pontosan 2009-ben az afrikai kereskedelem 5 milliárd dollár volt, most nagyjából ez meg négyszereződött, már 2018 végére 20 milliárd fölött járt az orosz-afrikai kereskedelem. Ezek abszolút értéken még mindig nem nagy számok, Franciaországhoz, Egyesült Államokhoz képest, de nagyon haladnak. És most jövő héten Szocsiban tartják az első, történelmi szempontból is első orosz-afrika csúcs találkozót, amire több mint 50 afrikai állam és kormányfő várnak.
Aha, hát ugye nagyon megy a harc. A fekete kontinens meghódításáért.
És ebben ugye Kínával vannak talán a leghatározottabb versenyben, akiknek szintén ugye már Afrika-Kína csúcsuk volt, ezen volt, hogy több afrikai vezető ott volt, mint az ENSZ közgyűlésen. Tehát itt ez tényleg egy, hát mindenki egy kicsit más eszközökkel vívja. Ugye hagyományosan az oroszok az egyik legnagyobb fegyverszállítója Afrikának, azon belül is Algériának, akik a franciákkal rúgták vissza ugye a port annak idején függetlenedésükkor. De hogy mondjak más példát, amit azért a vágyfülű hallgatók már jobb oknyomozó oldalakon előáshattak, ez a bizonyos Wagner csoport, tehát megvannak az oroszoknak is a zsoldosaik, akik harcolnak mondjuk a Közép-afrikai Köztársaságban, Szudánban vagy Líbiában. Itt egyébként orosz oknyomozó újságírókat is nagyon lőttek, hogy nehogy túl sok minden kiderüljön. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon nagy ez az afrikai jelenlét, ami nem akadálya annak, hogy mondjuk az amerikaiak ettől még egy 110 millió dolláros drónbázist létrehozzanak Nikerben. Tehát, hogy itt mindenki dolgozik, az Unió is, és egyébként a franciák maguk, és a francia idegen légió és különleges egységek szintén elképesztő mennyiségű bevetésen vesznek részt. Ami még kifejezetten izgalmas, és ez most a nagy politika szintjére visz át minket, hogy felajánlotta Vlagyimir Putyin szintén az orosz történelmi pillanatokban először, hogy Kínának segít egy stratégiai rakétavédelmi rendszer kiépítésében. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az atomrakéták ellen való védelmi eszközöket szeretnék eladni Pekingnek. Ezzel egyrészt a saját mozgásterüket szűkítik, de, és ez a nagyon fontos pillanat, úgy ítélték meg, hogy a Washingtonnal szembeni egyensúlyozás jegyében nekik még mindig jobb, ha az orosz rakéták nem fenyegetik Kínát, de legalább Kína sokkal erősebben tud Washingtonnal szembeszállni ennek a kompromisszumnak az árán. Tehát egy ilyen, még a hidegháborús logikába is beleférő kis táncjáték megy most Moszkva és Peking között, akik azért soha nem barátok. Ugye gyakorlatilag a történelem során nem nagyon volt olyan kínai-orosz egyezmény, amit betartottak volna itt a 19. század végétől kezdve. Úgyhogy ez egy érdekes epizód lesz, és jól mutatja, hogy az Egyesült Államokkal szemben nem csak egyéni, hanem időnként összefogással történő küzdelmek is mennek. Persze mondhatjuk azt, hogy a NATO érdekekkel szemben. És hát ha Európában vagyunk, akkor mindenképpen beszéljünk arról, hogy gyakorlatilag az elmúlt években rengeteg incidens volt, amit tudatosan nem kötöttünk össze, hogy ez vajon hány orosz titkosszolgálatnak hányféle művelete. Ugye volt a Skripal gyilkossági kísérlet, egy polgárfegyverkereskedő elleni kísérlet, a montenegrói pucs kísérlet, tehát lehetne sorolni, vagy a vegyi fegyverek intézete ellen elkövetett különböző támadások, kibertámadások. Tehát nagyon sok orosz művelet van, ami alapvetően az európai destabilizációt célozza. És érdekes módon most kezdték el feltárni, hogy a katonai titkosszolgálatnak a külföldi hírszerzésért felelős egységei között van egy olyan csoport, ami klasszikus filmes forgatókönyvnek felel meg, tehát hogy nem a fő székházukban ül, hanem Moszkva külvárosában ez a 29-155-ös csoport, aki feltehetőleg ezeknek a műveleteknek egy jó részért felel. És hozzá kell tenni, ezek a műveletek nem voltak mindig sikeresek. Tehát, hogy egy klasszikus elemzői dilemma ezek kapcsán, hogy több erőt akarnak mutatni, mint amire képesek, de legalább beszélünk róluk, és ez is az elrettentés része. vagy pedig egy picit elefánt a porcelánboltban, néha sikerül, néha nem, és a sikeres műveletekről meg nem tudunk. Aha. Tehát ez egy klasszikus problematika az oroszok európai befolyásának mértékét megítélendő, tehát hogy a helyes mértéket mondjuk, miközben nyilván van sok látványos dolog, de az, hogy egy darab feltehetőleg volt orosz ügynöknek, talán kettős ügynöknek a kilincsét Salisbury-ben bekenik idegméreggel, ez egy nagyon látványos akció. De szóval ilyenre is tervezték.
Igen.
Innentől kezdve jönnek ezek a kérdések.
De mondom, röviden le lehet írni, hogy mi Putyin célja alapvetően. Tehát ugye minden lébe kanálként mindenhol ott van, Európát destabilizálni készül, amerikai választásokba beleszólni, Ázsiában is ott lenni, Közel-Keleten is. Hogy vissza akar kerülni ugye a nagyhatalmi térképre, az energetikáját akarja rá, vagy az energia készleteit, pozícióit megőrizni. Tehát mi lehet az, amire így röviden megfogalmazhatjuk, hogy amire ő lő?
Amit ő maga is elmond, és egyébként ezt is ritkán látjuk, hogy a nem nemzetközi közönségnek szánt orosz politikai nyilatkozatok nem nagyon kerülnek át magyar vagy európai sajtóba. Ő tényleg a Szovjetunió feltámasztására gondol, annak a politikai és katonai és befolyás értelmében. Uh-huh. Tehát nekik és neki személyesen is ez fáj, hogy elveszett, és ezt a 98-as orosz államcsőd miatt is egyfajta nyugati összeesküvésnek látják, érzékelték, vagy állítják be a politikai kommunikációban. Tehát számukra az, hogy Oroszország újra elismert nagyhatalom legyen, ez valóban fontos, és ez az, amit Trump a maga módján elkezdett nekik megadni. Kérdés persze, hogy ez egy sikeres taktika része, nem úgy tűnik. Viszont azt meg hozzá kell tenni, hogy az orosz gazdaság erre abszolút nincsen felkészülve. Tehát hiába költik el az orosz adófizetők pénzét fegyverekre és egyéb dolgokra, ettől még nem lesznek versenyképesek a NATO-val, sőt, igazából Kínával sem. Tehát ezt is el szokták mondani, hogy persze az orosz kiber felderítés vagy kibertérben zajló katonai műveletek nagyon látványosak, de hát a kínai fenyegetéshez képest töredékveszélyt jelentenek egyszerűen a rendelkezésre álló erőforrásaik méretéből következően. Úgyhogy ezt mindig hozzá kell tenni. Ugye GDP szempontból itt azért nagyjából egy mondjuk spanyol gazdaság méretéről beszélgetünk, csak hát rengeteg pénzt költenek fegyverre, és van egy történelmi narratíva, ami miatt jóval nagyobbnak látjuk őket, mint amekkorák valójában.
Világos.
Tehát az uniónak egyszerűen csak rá kéne jönni, hogy most le lehet úgy ülni tárgyalni, hogy a 27 tagállam együtt van, és azt lehet mondani, hogy akkor most így veszünk gázt, vagy úgy veszünk olajat, vagy így adunk el bármit is, ami a energiaszektorotok fejlesztéséhez szükséges. És ebben nagyon ügyesek, hogy folyamatosan le tudják szalámizni a tárgyalópartnereket, magyarul megegyeznek külön a németekkel, külön a franciákkal, külön mindenki mással, ahelyett, hogy az Európai Unió egyébként a saját hibájából nem képes arra, hogy a teljes súlyával tárgyaljon.
Hiszen pont tisztában vannak azzal, hogy ezt kéne elkerülniük, hogy ahogy összefogjon az Európai Unió.
Tehát diplomáciából csillagos ötös, és ez mindig is így volt. Itt nálunk van a labda. Tehát, hogy lehet az amerikaiakat segítségül hívni, hogy küldjenek még öt katonát a balti államokba, de nem ez a megoldás. Uh-huh. Tehát ezt nekünk el lehet, és megvan hozzá mindenünk, hogy el is tudjuk intézni, és meg tudjuk beszélni Moszkvával, csak egyszerűen politikailag ebbe beelőztek, és hát az egész szélső jobboldali politikai széna Európában abba az irányba mutat, hogy szintén ezt a szalámítós célt szolgálja.
Világos. Botond, nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas volt, amiket mondtál, jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Köszönöm szépen, szia. Nektek is hallgatok meg, és szervusztok.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Oroszországról. Egy fontos info, Nemzeti Színháznál a Soroksári úton személygépkocsi villamos ütközött, torlódnak a villamosok a belváros felé. Gyula írta ezt nekünk, köszönjük szépen.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.